Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletű kezdetén fennállva énekeljük a 138. Zsoltárnak az első versét. 138. Zsoltár első versét énekeljük, meg itt kezdődik. Dicsér téged teljes szíven, én Istenem, hirdetem neved. segítségünk, mostani Isten tiszteletünk, de egész életünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, ugyanint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részének 26. versétől a 40. verséig. Az ige felolvasását a gyülekezet leülve alázatos szívvel hallgassuk. A megnevezett szent helyről, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részének 26. versétől 40. verséig így szól Isten igéje. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész Instára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt az Isten imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz az etiópokhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érhetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot leváltni viszik, a bárány néma hírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatnak fel. Mert életet felvétetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez érte. És így szólt az udvari főember. Íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszen, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszállt a vízbe, leszálltak mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többi az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azótozva került, és végigjárta valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, még Cézáreába nem ért. A kegyelemnek Szent Istene áldja és szentelje meg az igének hallgatóit, befogadóit és megtartóit, gyertek ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Állunk azért, hogy itt lehetünk a Te hajlékodban. Állunk azért, hogy siethettünk lelki jót hallani, ahogyan énekeltük is az énekben. Állunk azért, mert jöhettünk úgy, ahogyan vagyunk. Jöhetünk és nem küldesz el senkit sem magadtól, sőt hívogasz bennünket, jöjjenek én hozzád mindnyájan. Köszönjük, Urunk, hogy ebben mi is benne vagyunk. Hoztattuk örömeinket, hoztattuk bánatunkat, gyászunkat, fájdalmunkat, hoztattuk megfáradt életünket, Istenünk, küldesz el magadtól. Urunk, köszönjük, hogy Te üriztél az elmúlt héten. Köszönjük, hogy hordoztál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk akaratod nélküled hajszása mesetik le a fejünkről, és így volt ez az elmúlt héten is, és így lesz erről a hétre nézve is. Kérünk, Urunk, áld meg most itt létünket. Áld meg együtt létünket. Teted igazi Isten tiszteletél, Urunk Jézus, úgy, hogy megállsz a középen, megszólítasz bennünket, igéddel és lelkeddel elvégzed azt a csodát, hogy Te igéd nem szól hozzánk hiába. Kérünk, így munkálkodj bennünk. Tudjuk, hogy mindannyiunk számára készítettél valamit. Készítettél üzenetet. De Urunk, Tedd készé a szívünket arra, hogy befogadjuk fülünket, hogy meghalljuk az üzenetet, és valóban örömmel tudjunk hazamenni. Úgy, ahogyan az igében is olvastuk erről az emberről, örömmel folytatta tovább az útját. Hát, hogy az igaz örömöt, békességet nálad találjuk meg. Kérünk, küldd el hozzánk szent lelkedet, igéddel áld meg, igen hallgatóját, hirdetőjét legyen. Fiadét Jézus Krisztusért kérő Urunk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igének hallgatására készülve énekeljük az 512. dicséretnek az első versét. 512. dicséret első versét énekeljük, mely így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgálj, hallj a szólat. Könyv 8. részének 39. versében következőképpen. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többi az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Amen. Gyülekezet vagyok. Kedves testvérek! Hadd kezdem a történetet egy olyannal, amiben még nem hiszem, egy olyan történettel, egy mesével, aminek az a címe, hogy a könyvek versengése. Arról szól ez a történet, ez a mese, hogy a lakásban lévő könyvek nappal nem értek rá egymással beszélgetni, de éjszakáként minden, amikor elcsendesedett, akkor megindult egy beszélgetés a könyvek között. Mindenki könyv egyszerre szerette volna elmondani azt, hogy mi történt vele, és az egyik alkalommal két könyv vitába keveredett, és a vitának a tárgya az volt, hogy ki az értékesebb. És amikor a többi könyvek hallották a két könyvnek a vitáját, akkor ők is közbeszóltak, és a mesekönyv azt mondta, semmi kétség, legértékesebb könyv én vagyok, hiszen az édesanyák belőlem szoktak mesélni a gyermeküknek, és bármelyik gyermeket kérdezzétek csak meg, biztos azt mondják, nincs nálam egy könyv. Mi az olvasókönyv azt felelte, ugyan már, még hogy te. Én vagyok az ABC-s könyv, belőlem tanulnak meg a gyerekek olvasni, aki engem nem olvasott, az nem tud más könyvet majd elolvasni, én vagyok a legértékesebb könyv. Aztán ugye a többi tankönyv is sorra elkezdett beszélni, beszállt ebbe a vitába, aztán a matematika könyv sértődötten azt mondta, hogy akkor én is ugyanolyan fontos vagyok, mert hát belőlem tanulnak meg a gyerekek számolni. Aztán a földrajz atlasz nagy képűen reagált el, és azt mondta, ugyan már hát ne gyerekeskedjetek, aki engem nem nézeget, nem ismeri meg a világot, nálam nélkül nem tudja meg, mi van a nagyvilágban. Aztán ugye rákezdett a biológiai könyv is, és azt mondta, hogy akkor én meg sokkal fontosabb vagyok, mert nélkülem nem tudnák meg a gyerekek semmit a növényekről, az állatokról, én vagyok a legfontosabb. Aztán utána beszállt ebbe a vitába a szakácskönyv, és azt mondta, ó, hát én sokkal hasznosabb vagyok, mint ti, az emberek nagyon szeretik a hasukat, szeretnek enni, nálam nélkül pedig, ugye, az asszonyok nem tanulnának megfőzni. Aztán utána bekapcsolódott a vitába a regény, és azt mondta, hogy ugyan kérem, ezeknél én sokkal értékesebb vagyok, mert én mutatom meg a munkából hazatért embereket, én adok nekik békességet, mikor leülnek mellém, és egy kicsit elcsendesednek. Aztán ugye megszólalt a verses kötet, azt mondta, hogy hát az embereknek azért annyi idejük nincs, hogy egy regényt elolvassanak, de ha engem elolvasnak, akkor a sokkal értékesebb számukra, én vagyok a legértékesebb. Aztán ugye bekapcsolódott ebbe a nyelvtörténet, és azt mondta, nem, én vagyok a legértékesebb, mert minden embernek kell maga a nyelvet tanulni. Nagyon sokan szorgalmasan leülnek mellém, én vagyok a legértékesebb a fiatalok számára. És testvére, így versenytek egymással a könyvek, mindegyik túl akarta szárnyalni a többieket, csak egyetlen egy könyv volt, aki nem szólalt meg. Ez egy nagy fekete könyv, amely régóta ott forosodott a polcon, soha senki nem vette a kezébe, és senki nem olvasott belőle, csak az egyik kíváncsi könyv megkérdezte tőle, hogy hát te ki vagy, és miért nem versenyszel belőle. És akkor a nagy fekete könyv így felel, hogy nem akarok versenyezni, nem tartom különnek magamat nálatok. Nekem nem nagyon van helyem a cifra palotában, az úri kastélyokban, nem láttam szívesen ott, ahol az emberek csak magukban voltak elfoglalva, azonban mindig ott voltam, ahol sírtak és szomorkodtak, és bennem vigaszt lehetett. Olvastak a bűnösök, és megértették belőlem az életet, éppen ezért én nem vagyok fontos, csak ő, akiről a történetek szólnak. Biztos vagyok benne, hogy akár a gyerekek is és a felnőttek is egyről tudják, hogy melyik nagy fekete könyvről van szó. Van, aki hátulott a sorok között a gyerekek közül bólogat. Hát ugye ez a fekete könyv, ami ott porosodott a polcon, és magát értékesnek nem tartotta, csak azt, ami benne van, ez a Biblia. Ugye a mai vasárnapon a Biblia vasárnap van. Egyházunkban március első vasárnapja hosszú évtizedek óta a Biblia vasárnap, amikor az ember egy picit jobban próbál ugye odafigyelni a Bibliára, kicsit hangsúlyozzák igehirdetésekben is a fontosságát a Bibliának, hogy az az életkönyve. És valóban gyerekekkel Biblia órán énekeltünk egy éneket, és megtanultuk az arról szól, hogy szava értékesebb, mint a drága gyöngy. Ugye a felolvasott bibliai történet arról szól, hogy nem sokkal Jézus mennyegyenetele után az etióp kincstárnok elindul Jeruzsálembe azért, hogy imádja az Isten, és ugye valószínűleg csak a pogányok udvaráig jutott, mert egy pogány ember volt, de azt olvassuk, hogy elmegy oda és vásárol egy könyvtekercset, Ézsaiás könyvét olvassa, hazafelé menet. Nagyon-nagyon értékes lesz számára ez a könyv, de ugye ahogy olvassa, nem érti. Aztán Isten arról gondoskodik, hogy megértse, küld valakit, aki megmagyarázza neki. És azt olvassuk, és olvastam az előbb is azt az ige verset, hogy onnantól kezdve, hogy megérti, hogy kiről van szó, megérti a Szentírást, onnantól kezdve boldog örömmel halad tovább az útján. Olyan jó lenne tényleg, hogyha az ember mindig így lenne, akár egy-egy Isten tiszteletről is hazaindulva, hogy boldogan megy örömmel haza az útján. És ugye mi volt az örömének a forrása, hogyan jutott el addig, hogy örvendezve tud haladni az útján. Először is testvérek azt, hogy ez az idegen, pogány, etióp kincstárnok vágyódott az élő Isten után, és szakít időt az Istennel való találkozásra, az Istennek az imádására. Ugye ebben az emberben ott van egy égő vágy az élő Isten után, és képes egy hosszú utat megtenni azért, hogy elmenjen Jeruzsálembe az Istent imádni. De azt tartják, hogy ez az út egy 4000 kilométeres út, hát gondoljunk bele, hogy mekkora távolság. Mennyi időt vett igénybe, mennyi energiát, mennyi pénzbe kerülhetett ennek az embernek egy ilyen hosszú utat megtenni, és azt mondja, hogy neki semmi nem számít. Megy, hogy Jeruzsálembe az Istent imádja. Ugye vállalta a hosszú fáradtságot utat, annak a híre testvérek, hogy egy igaz Isten van, ennek a híre egy olyan vágyat ébresztette a szívébe, hogy nincsenek előtte akadályok. Hetedik tartó hosszú utazás van előtte, ugye görögös utakon kell menni, homoksivatagon, fősivatagon keresztül, lehet, hogy éhen szomjan kellett mennie, de semmi nem riassza vissza. És nem törődik ez az ember a veszéllyel, nem törődik azzal, hogy talán hetekig a kocsin kell aludni, mert vágyódik az élő Isten után. Testvérek, én úgy gondolom, hogy megszégyenít ez bennünket mai keresztényeket, ennek az embernek a buzgósága. Ugye minden bizonnyal ezt a vágyat Isten adta az embernek a szívébe, és a mi szívünkbe is Isten adja a vágyat, amikor eljövünk akár Isten tiszteletre is. De testvérek, az a döntő fontosság, hogy amikor ott van az ember szívében a vágy, akkor az ember ezt mozgásra indítja el. Mert hogy ott volt a vágy a szívébe, de indult is, hogy találkozzon ugye, az élő Istennel, hogy az Istent imádhasson. Veszi a fáradtságot. És testvére, nekünk mai embereknek olyan nehéz venni a fáradtságot, hogy odaforduljunk az élő Istenhez és keressük. Olyan sokszor lehet, hogy ott van bennünk a vágy, de nem veszik a fáradtságot, nem adjuk az időnket, azért, hogy az örökkévaló dolgokkal is foglalkozzunk. Pedig nekünk nem kell megtenni akkora távolságot. Nem kell 4000 kilométert megtenni. Lehet, hogy még egy kilométert csak kell megtenni. Lehet, hogy nem kell gyalog megtenni, hanem beülök az autómba, vagy felülök a biciklire, és jövök az Isten tiszteletnek a helyére. És sokszor nagyon kényelmes az ember. Nem mer áldozatot hozni, nem tud áldozatot hozni. És testvérek, én úgy gondolom, hogy ugye a sátánnak nagyon sok eszköze van arra, hogy ugye hiába ott van az emberben a vágy, akkor is elfogja és megakadályozza azt, hogy keressen az Istennel való közösséget. Ugye sokszor állít a sátán, Isten és az utána vágyakozó ember közé akadályokat, hogy nehogy találkozzon az élő Istennel. A szomszéd nénink, a fia és a családja egy időben mindig hétfőn esténként jött, hogy meglátogassa a mamát, csak hogy ugye az a hétfő este, az a hétfő délutáni időpont, amikor jöttek, az a Biblia órának az időpontja volt a nagyvasárnyi gyülekezetben. Hát és ugye a néni az egy ideig tűrte, hogy hát mindig abban az időpontban jöttek a család látogatni, és annyira ugye ott volt benne a vágy, hogy menni és találkozni az élő Istennel, és menni a gyülekezetbe, menni a közösségbe, míg az egyszer azt mondta ez a néni a családjának, hogy hát nem bánja azt sem, hogyha meg fognak haragudni, de van még azért a hétnek hat napja, választanak el egy másik délután, amikor eljönnek és meglátogatják, és nem a hétfői nap legyen már az, amikor ő szeretne Isten tisztelet és Biblia órára elmenni. Ugye képes az a sátán akadályokat tenni az ember elé, hogy nehogy az élő Isten keresse az ember. És talán ismerős az, amikor ugye reggel az ember egy kicsit később kell fel, ugye sietünk a munkába, és nincs időnk elcsendesedni. Nincs időnk arra, hogy elővegyük a Bibliát, elővegyük a Szentírást, nincs időnk arra sem, hogy annyit mondjuk, hogy Istenem, ezt a napot a te kezedbe teszem. Vagy ugye este meg fáradt az ember, és azt mondja, hogy már nagyon fáradt vagyok. És lefekszem úgy, hogy azt sem mondom, hogy köszönöm Istenem, hogy ezt a mai napot a te kezedbe tehettem és hordoztál ezen a mai napon. Ugye, vagy hányszor van olyan, hogy éppen vasárnapra, amikor indulok az Isten tiszteletre, akkor jön egy vendég. Olyan sokszor hallani ez gyülekezeti tagoktól, testvérek, hogy hát éppen indultam Isten tiszteletre, és éppen akkor jött valaki. És nem tudtam neki azt mondani, hogy bocsánat, én máshova indultam, és akkor majd legközelebb találkozunk. Hanem otthon kell vele maradni, vagy azt mondani, hogy jöjjön el velem. Vagy de sokszor testvérek úgy vagyunk vele, hogy hát az időjárás. Ugye, ha télen hideg van, akkor azt mondjuk, hogy most hideg van, most fázunk, most hideg van a templomban, nyáron pedig ugye azt mondjuk, hogy most meleg van, most hőség van. Sokszor talál az ember kifogást arra, hogy az élő Istennel találkozzon. Vagy vasárnap kell, ugye az embernek, nagyon sok embernek, ugye együtt lenni a családdal. Elmenni kirándulni. Vasárnap kell elmenni vásárolni, bevásárolni. És ez a világ erre is nevel bennünket, mert vasárnap vannak nyitva a legnagyobb, vagy nyitva vannak vasárnap és a bevásárló központok, és mikor tud elmenni az ember, ha nem vasárnap. Mert akkor együtt van a család. És testvérek, hányszor ugye a sátán azt az akadályt is oda állítja az Isten után vágyakozó ember és az Isten közé, ugye főleg nőknek az esetében, mikor azt mondjuk, hogy hát most főzni kell vasárnap. Hát most azért jönnek a gyerekek, meg azért a gyerek megy vissza az iskolába, főzni kell, vasalni kell, el kell készíteni a táskáját. Nagyon jól tudom, anyukám több mint 10 évig ugye készítették bennünket iskolába, és nagyon sokszor ő is azt mondta, hogy hát nem, ezt vasárnap kell. Hát ugye pénteken főzni kell azért, mert szegény egész héten nem evett a kollégiumba, ugye várni kell, szombaton meg már megint, hát most van csak egyedül, vagy most van itthon, megint minden földi jóval el kell látni, hát vasárnap meg ugye azért csak el kell készíteni a hétköznapokra, mert nehogy a kollégiumba ugye akár éhen halljon, és el kell készíteni a hétre valót. És ugye anyukám is éveken keresztül ezt csinálta, és nagyon sokszor rádöbbent arra, hogy hát vasárnap azért még lehet, hogy 2 órakor sem volt ebéd, és éppen elkészültünk addig, amire vitt bennünket a busz ugye a középiskolába vagy a főiskolára. Aztán ugye egyik alkalommal, ugye ő is elindult Isten tiszteletre, és ma már mindig azt mondja, hogy bár korábban tette volna, mert amikor ugye úgy osztotta az idejét, hogy Isten tiszteletre is el tudjon jönni, azt mondta, hogy onnantól kezdve mindig volt délbe ebéd. Tehát ugye érdekes dolog az, hogy a sátán sok mindent odaállt az ember elő, hogy ez sokkal fontosabb. Lehet, hogy ott a bátyóta szeretne menni, de van sokkal fontosabb dolgunk. Az én lelkészem, vagy a nagyvasárnyi lelkész mindig azt mondta testvérek, hogy az alkalmat áron is megvegyétek. És mennyire igaz az testvérek, az Istennel való együttlétnek, ugye az Isten keresésének, az alkalmának, annak ára van. Nem pénzbeli ára van ennek, hanem lehet, hogy az időben is elakulunk, ugye, mert lehet, hogy azért, hogy most itt lehessünk az Isten tiszteletre, korábban kellett felkelni, valakinek el kellett készíteni az ebédet, valakinek valamit már meg kellett tenni. Vagy ahhoz, hogy reggelente az embernek legyen ideje ahhoz, hogy a Szentírás mellett elcsendesedjen, vagy elolvassa a napi igét, ahhoz egy kicsit korábban kell kenni. Az alkalmat áron is meg kell nekünk venni. Kedves testvérek, ez az ember megveszi az alkalmat igen nagy áron, Biztos pénzbe került neki, időbe került neki, de annyira vágyódik az élő Isten után, hogy megy is, keresi az Isten tiszteletnek az alkalmát. Másodszor testvérek, ez az etióp kincstárnok, ugye nem csak elmegy az Isten tiszteletre, hanem tanulmányozza is az Istennek az igéjét. Azt olvassuk az igében, hogy visszatérőben intóját lőve olvasta Ézsaiás prófétát. Ugye mondhatnánk azt, hogy hát, ugye volt ideje a hosszú úton olvasnia, persze, hogy volt ideje, de mást is olvashatott volna. Minden bizonnyal egy tanult, művelt ember volt, mégis a Bibliát olvassa. Ugye olvassa Ézsaiás könyvét. Az élő Isten után való vágy ugye arra indította, hogy ne csak elmenjen Jeruzsálembe, hanem arra is, hogy hazafelé menet, Isten tiszteletről megy haza, és akkor még a Bibliát olvassa. Ugye, megy haza, mi is, ha haza mennénk, akkor egyből még a Bibliát a kezdetre vennénk, mert nagyon-nagyon fontos nekünk. És testvérem, hihetetlen drágák voltak ezek a kézzel írott tekercsek, képes megvenni, és olvassa hazafelé menet. Én úgy gondolom, hogy a legcsodálatosabb és legértékesebb könyveknek az egyike, az a Biblia. És ugye szomorúan azt látjuk, testvérek, hogy a mai kor ember számára a Biblia nem értékes könyv. Ugye vannak emberek, akiknek hatalmas könyvtáraik vannak, ugye büszkék arra, hogy mennyi könyvük van, és milyen érték, és ugye a Biblia az, hogy nem érték a mai ember számára. De talán még általános iskolában a gyerekek hallanak róla, mert hozzá tartozik az alapfokú műveltséghez, néhány történetet még ismernek belőle, sokszor felhívve azokat a történeteket, de nincs értéke egy-egy családban, egy-egy ember életében a Bibliának. Én úgy gondolom, hogy sajnos az emberek szívesebben olvasnak mást, mint a Bibliát. Éveken keresztül utaztam iskolába, reggelente busztal és vonattal elég korán indultam, és ugye soha nem láttam azt, hogy valakinek a kezében Biblia lett volna. Viszont azt mindig láttam, hogy ugye elővették a napi újságot, azt is kell elolvasni a napi híreket, és nagyon sokszor ugye mindenféle ilyen, hogy nevezzem, pletykalapok voltak az embernek a kezébe, amiben ugye emberekről lehetett valamit megtudni. És ugye sajnos az ember szeret a másik embernek az életével foglalkozni. Azzal, hogy mi van a másiknak az életében, úgymond csinál szárodnak az életébe, azzal az ember szeret foglalkozni. És szeretnénk megtudni, hogy ha bemegyünk a szakáshoz, hány ilyen újság van, amiből ugye megtudhatjuk, hogy mi van a nagyvilágban, meg az úgymond híres embereknek az életében. És ugye ezeket az újságokat mindig láttam az embereknek a kezébe. De azt, hogy valami más ugye érdekelte volna az embereket, az nem. És testvérek, ugye úgy gondolom, hogy az ember felnyitja a Bibliát, akkor saját magát látja meg benne. Meglátja azt, hogy ki vagyok én, hogy elveszett ember vagyok, meglátja, hogy az élő Isten kicsoda, de akkor, hogyha a másféle újságokat nyitnám, akkor belelát a másik ember életébe. És nem biztos, hogy az ember szeretné tudni, hogy ki valójában. Testvérek, a Biblia az egyetlen értékes könyv, az élet könyve, amiből az ember megismerheti önmagát, megismerheti Isten, és azt, amit Isten Jézus Krisztusban adott. De vajon hányszor veszük a kezünkbe? Mikor tanulmányozunk? Hányszor veszük a kezünkbe? Vagy pedig ugye porosodik ott a polcon? Olvastam egyszer egy történetet, amikor egy kislány segített a nagy takarításban, és közben az öreg szekrényből előkerült egy könyv, és akkor vitte a kislány a könyvet az anyukájának, és ugye ez volt a fedőlapjára írva, hogy Biblia. És akkor mondta a kislány az anyukájának, hogy anya, a Biblia az nem az Istennek a könyve. És akkor mondta az anyukája neki, hogy de kislányom az az. És akkor erre a kislánynak az volt a válasza, hogy nem kellene akkor visszatérni az Istennek, hiszen náluk is a Biblia használja. És testvére, találó volt ez a válasz, hiszen ugye nem arra való, hogy őrizgesse az ember, nem arra, hogy ott legyen a polc, ami neki ilyen is van, és néha lesepli róla a polc, hanem az Istennek, az életnek a könyve, és arra való, hogy az ember használja. Lehet, hogy sokszor sok családban hang is úgy van, hogy nem kellene inkább visszaadni az Istennek, mert nálunk senki sem használja. És testvére, olyan jó lenne időt szakítani az ige tanulmányozására, és nem sajnálni ettől sem az időnket. És hogy azt mondhatnánk, hogy ez a kincstárok mindent megtett, Isten előtt ugye kedves élete van, mert megy az Isten tiszteletre, tanulmányozza a Bibliát is, és minden rendben van az életében. Csak hogy testvérek, ez az ember arra is vágyott, hogy megértse az Istennek az igéjét. Az is ott van a szívében, hogy valamit olvas, de nem érti. Ugye valószínű, hogy nagyon örülhetett, amikor Fülöp oda megy hozzá, és megkérdezi, hogy érted is, amit olvasol. Olyan jó az, amikor valamit nem értünk, ugye akár iskolában is, ott vagyunk tudatlanul, És akkor van valaki, aki megmagyarázza. Akár jön egy tanár és segít, akár jön egy osztálytársunk és segít megmagyarázni azt, amit nem értünk. És milyen jó lehet egy fülöknek, amikor, vagy kincstárnoknak, amikor Fülöp oda megy és azt mondja, érted is, amit olvasol? És testvérek azt mondja, hogy az ember, hogyan értem én, még valaki meg nem magyarázza. És akkor oda megy Fülöp, és az írásnak abból a helyéből hirdeti neki a Krisztust. Kincstárnok, ugye mondtam már, hogy biztos egy művelt ember volt, sok mindent tudhatott, van valami, amit nem ért, de nagyon szeretné megérteni. Sok minden van, testvérek, a Bibliában, amit talán nem értünk, és ugye mégis nagy dolog az, hogyha az embernek a szívében vágy van arra, hogy szeretné megérteni. Én emlékszem rá, amikor vettem az első Bibliámat, akkor ugye elkezdtem olvasni, és nagyon sok minden nem értettem belőle. Úgy szerettem volna letenni, mert azt mondtam, hogy én ezt nem értem, de mégis újra és újra elővettem. Csodálatos volt az, hogy Isten adott olyan igen hirdetőt, aki által magyarázta a Szentírást, adott olyan testvéreket, akik segítettek annak a megértésébe, és még csodálatosabb az, hogy Isten annak az ember, aki szeretné megérteni a Szentírást, adja az ő szent lelkét, és felfedi az igének a titkát. És testvérek, itt van ez az ember, egy tanult ember, és mer bátran kérdezni, mert valamit nem ért. Hát merjük mi bátran kérdezni, azt mondjuk, hogy valamit nem értett. Nem értem, hogy mi van a Szentírás napjain, de szeretném megérteni. Mert hogyha valaki így közelíti Istennek az igéjét, akkor az Isten ad magyarázót, ad fülöpöket, ad ige hirdetőket, ad testvért, adja az ő szent lelkét, hogy megértsem az ő igéjét. És testvérek, olyan jó lenne, hogyha ez a vágy is ott lenne a szívünkbe, hogy megérteni az Istennek az igéjét. És végül testvérek abban, hogy ennek az embernek ugye megváltozik az élete, ennek a kincstároknak, az is hozzátartozik, hogy amikor tanulmányozza Istennek az igéjét, ugye akkor rátalál az Úr Jézus Krisztusra. Arra az Úr Jézus Krisztussal találkozik, akinél le tudja rakni életének a terheit, a bűneit, és akivel tud új életet kezdeni. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb lépés ennek az embernek itt az életében, és ugye minden embernek erre kellene eljutnia, hogy találkozok az Úr Jézus Krisztussal. Azt mondja ez a kincstárnok, íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? És azt mondja neki Fülöp, ha teljes szívből hiszel, akkor lehet. És azt mondja a kincstárnok, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Majd leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Ugye a keresztség azt jelentette és jelenti, hogy a bűnnek való meghalást és az új életre való feltámadást, én hiszem is valam, hogy minden embernek ide kell eljutnia. Erre való, ugye erre szolgálnak az Isten tiszteletek, amikor eljövünk, amikor a Bibliát a kezünkbe veszük, erre adta Isten a Szentírást is, hogy az ember megismerje azt, amit a kincstárnak, hogy ugye elveszett bűnös ember, és egyedül Jézus Krisztusban talál új életet. Addig az ember nem lesz boldog, amíg Jézus Krisztussal nem találkozik, addig, amíg Jézus Krisztus Golgotai keresztjénél életének a terheit le nem rakja, amíg bűneit le nem tudja tenni, és új életet nem tud kezdeni, addig soha nem lesz az ember igazán boldog. Hogyan lehetne boldog az, aki a legnagyobb terhet, a bűnnek a terhét hordozta, csak úgy, hogy Jézus Krisztussal találkozott. Testvérek, örvendezve halad tovább az útján ez az ember, miután megérti az igét, és miután átadja az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Ugye megtalálta azt, amit a szíve régóta keresett, megtalálta az Istennel való békességet, megtalálta azt, akiről az van megírva, hogy az ősebi által gyógyulunk meg. És ugye hány éve keresette ez az ember itt is, ott is, hány éve keresette a megoldást, és egyszer csak megtalálja. Ma is azt mondja az ige, hogy aki keres, azt talál. Aki vágyakozik az élő Isten után, aki nem kíméli magát, aki időt, erőt ad, és keresi az élő Isten, aki forgatja kezébe a Szentírást, az találkozik az élő Istennel, mert Isten ott magyarázott, adja a lelkét, aki megfejti előttünk az ige titkát, és megismerhetjük életünk megváltójaként az Úr Jézus Krisztus. Én úgy gondolom, hogy mindannyian szeretnénk örvendezve tovább haladni az utunkon. Adja Isten testvérek, hogy így legyen az életünkben, hogy örvendezve tudunk tovább haladni azzal az örömmel, amit csak az Úr Jézus Krisztus tudott adni ennek az embernek is, és tud nekünk is adni. Adja Isten testvérek, hogy valóban ott legyen a szívünkben a vágy az Isten után, szakítsunk időt az Istennel való találkozásra, az Isten imádására, tanulmányozzuk Istennek az igéjét, vegyük naponként kezünkbe a Szentírást, és törekedjünk arra, kérjük azt, hogy megértsük azt, amit az Isten benne általa közölni akar velünk, és ami a legfontosabb testvérek, hogy megismerjük benne életünk Urát, Jézus Krisztust, rakjuk le életünknek a terhét a Golgotai kereszt tövébe, és kezdjünk Jézus Krisztussal egy új életet. Én nem tudom, hogy melyik lépéseket tettük meg, hol jár, lehet, hogy csak Isten utáni bármilyen Isten tiszteleti alkalmak, lehet, hogy néha-néha előkerül a Szentírás a polcról, amikor esetleg bajban vagyunk, lehet, hogy vágyakozunk az igének a megértésére, de lehet, hogy átéltük azt is, hogy van Krisztusom, van Úr Jézus Krisztusom, van megváltom, aki azért jött, hogy megkeressen, engedjen elveszettet, megtartson, és örök boldogságra ajándékozzon meg. Adja Isten a szívünkbe azt az örömet, ami ennek a kincstárnak a szívében volt, és érezzük azt, hogy van nekünk is megváltó Jézus Krisztusom. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Isten igényére válaszoljunk énekszóval, és énekeljük az 512. dicséretnek a második versét. 512. dicséret második versét énekeljük, mely így kezdődik. Adj lelkedből előtt, hogy értsen és szeressen elrendelt utamat és a minden parancsodat. Dicsétünk mindazért tudunk, amit igétben elénk adtál, amit igétből megérthettünk, amit megfejtettél előttünk. Urunk, könyörgünk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor valóban nem szakítunk időt veled való közösségre. Talán sokszor van vágy a szívünkben, hogy keressünk téged, hogy eljöjjünk és dicsérjünk, magasztaljunk, hogy testvérekkel közösségben legyünk, de olyan sokszor azt éljük át, hogy valami mégis akadályoz. Valami mégis megakadályoz abban, hogy a lábunk is induljon. Pedig ott van szívünkben a vágy. Köszönjük, Urunk, hogy lehet hozzád jönni. Köszönjük, Urunk, hogy igét adsz. Köszönjük, hogy kezünkbe adtad a Szentírást. Köszönjük, hogy kezünkbe vehetjük és olvashatjuk. Köszönjük, hogy rajta keresztül szólsz hozzánk. Rajta keresztül utat mutatsz, ha kell vigasztalsz, ha kell bátorítasz, de ha kell, tetsz is bennünket. Urunk, köszönjük, hogy benne mindent megtalálunk, ami az üdvözítő hitre és az előtted való kedves életre szükséges. Urunk, bárcsak belőle tudakoznánk meg, mi az, ami kedves előtted. Bárcsak, Urunk, nap mint nap a kezünkbe fognánk. Urunk, megvalljuk, hogy olyan sokszor nem akarjuk tudni, mi a te akaratod. Nagyon sokszor megyünk a magunk feje után, a magunk akarata után. Kérünk, Urunk, adj vágyat a szívünkben arra, hogy ne csak elég legyen az, hogy vasárnaponként megállunk előtted ebben az egy órában, hanem akarjuk tudni a te akaratodat, akarjuk kezünkbe venni a Szentírást, és akarjuk megérteni azt. Urunk, kérünk, hogy állj meg bennünket szent lelkeddel, mely megfejti előttünk az ige titkát. Kérünk, Urunk, hogy állj meg bennünket ige hirdetőkkel, akik megértették a te szabadat, és a te igédet tudják továbbadni. Állj meg bennünket olyan testvérekkel, Urunk, akik szintén értették a te szabadat, akik értik a te titkaidat, és előttünk is meg tudják fejteni azokat. Köszönjük, Urunk, hogy embereket is adsz arra, hogy továbbadják a te igédet. Köszönjük, Urunk, hogy te hirdetted a te igédet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te mindent megteszel, hogy el ne vesztünk, hanem örök életünk legyen. Urunk, alázattal és reménységgel hozzuk elé minden napjainkat. a hétköznapokat, a ránk való feladatokat, amelyek ott vannak előttünk. Urunk, kérjük, hogy Te adj hozzá erőt, bölcsességet. Te kezedbe tesszük ezt a hetet is, annak minden egyes napját, pillanatát, munkáját, mindazokat, amit ránk vár, talán örömök, bánatok, nem tudjuk, Urunk, mi lesz. Egyet szeretnénk tudni és vallani, hogy minden a Te kezedben van, és akaratod nélkül egy hajszál sem esik le a fejünkről. Urunk, kezedre bízzuk betegeinket. Könyörgünk, Urunk, a gyászterhét hordozó testvéreinkért. Különösen kérünk azokért, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük ragatala mellett. Kérünk azokért, Urunk, akikre most vár az elválásnak a fájdalma. Terheik és fájdalmaik sötét felhőjén keresztül, Urunk, hadd ragyogjon a Te dicsőséged, hadd ragyogjon a Te szereteted, a Te vigasztalásod. Urunk, eléd hozzuk az emlékezőket. Urunk, Te látod és tudod egyedül a legjobban, hogy milyen sebek szakadnak fel az emlékezés során, és ezeket is csak Te tudod begyógyítani. Légy az áldott orvos az emlékezők életében is. Eléd hozzuk, Urunk, egy gyülekezetet, itteni gyülekezetedet, minden egyes tagjával, kicsinyeivel, nagyjaival, áld meg, Urunk, a gyülekezetnek az intézményeit, áld meg, Urunk, az ott végző embereket, munkát végző embereket, és ajándékozz meg, Urunk, rád figyelő, neked szolgáló munkatársakkal, hogy embertársaink, testvéreink javára és a dicsőségedre munkálkodjanak, szolgáljanak. Vezess bennünk, Urunk, a Te utadon, Te magad légy az út. Ámen. Imádkozzunk együtt. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mindannyian,
ami minden, ami mennyeink van,
arra megyünk ma,
és bocsássunk a mi védkeinket, mindig bennünk is megbocsátanak azoknak, akik ellenünk
vétkeznek,
és tegyünk minden dicsőségünkben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert
téged az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az adakozás az ige szavaival hirdetem, a jókedvű adakozót szeretem, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szent Lélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és hallgassa meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Víg József, 92 évet élt testvérünket, Csere Györgyné, Cserepes Ilona, 77 évet élt testvérünket, Lányi Józsefné, Markó Katalin, 79 évet élt testvérünket, és Egyed Sándorné, Bodnár Mária, 84 évet élt testvérünket. Isten áldja meg élő hittel és szent reménységgel a gyászoló testvéreket, legyen uruk és őriző pásztoruk, feltámadott és mennybe ment Úr Jézus Krisztus, aki abban a mennyei hazában él és uralkodik, ahol halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, és fájdalom sem lesz többé, mert az Úr Jézus Krisztus felőle minden könnyet a szemünkről. Az emlékezés harangja szólt az elmúlt héten Tóth László halálának negyedik évfordulója alkalmából, amikor az emlékezésben sebek szakadnak fel, Isten adjon vigasztalást, fájjuk szépen emlékezni testvéreknek. Hirdetem továbbá a testvéreknek az alkalmainkat. Ma délután 3 órakor tartunk Isten tiszteletet itt a gyülekezeti teremben. Hétfőn, holnap reggel 7:30-kor hétkezdő Isten tiszteletet tartunk a templomba mellett, hívjuk és várjuk a testvéreket. A Kunhegyesi Református Nőszövetség meghívására 2012. március 7-én, tehát ránk következő szerdán 5 órakor a gyülekezeti teremben előadást tart Kovács József természetgyógyász, és az előadás címe a természetgyógyászat lehetőségei korunk civilizációs és egyéb betegségeinek gyógyításában. És csütörtökön 13:30-kor csigakészítésre hívjuk az asszonytestvéreket, és még azt követően 3 órától bibliaórára hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. Hirdetem még azt, bár egy kicsit odébb lesz, hogy a missziós bizottság március 31-ére, tehát szombati napra templomtakarítást szervez, melyre hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. Isten tiszteletünkön záró énekként énekeljük az 512. dicséretnek a 6. és 4. versét. A megkezdett 512. dicséret harmadik és negyedik versét énekeljük. Harmadik verse így kezdődik, nincs oltudós sehol, ki nem tanít mutatra.